Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely igével keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket. Ezen a mai vasárnap délelőttön ezt az igét pedig írva találjuk a Krónika második könyvében, a 28. rész 16-tól 25-ig terjedő verseiben, ahogy ezt hallhattuk, különösképpen pedig a 22. versben. Istenek szent igéjét a Krónika második könyvéből, a 28. rész 22. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Sőt, még a korongoztatás idejében is tovább védkezik az Úr ellen, ilyen vala Akász király. Sőt, még a korongoztatás idejében is tovább védkezik az Úr ellen, ilyen vala Akász király. Kedves testvéreim, a mai alkalommal egy olyan emberi magatartásról, divatos szóval, egy olyan attitűdről szeretnék beszélni a mai igének a fényében, amely ugyan meg nem magyarázza, de mégis valamiképpen érthetővé teszi, hogy miért van az, hogy egyes embereket a nyomorúság közelebbít az Istenhez, míg másokat pedig még inkább megkeményít, megállapodottságukban, és ahelyett, hogy Istenhez közelednének, még inkább megerősödnek, vagy még inkább szembeállnak, vagy éppen elszakadnak az Istentől. És igazából erről az utóbbiról szeretnék beszélni, mert így magyarázza ezt az igényt, hallhattuk a 22. versben, hogy még a torongattatás idejében is tovább védkezik az Úr ellen, ilyen vala Akház király. A magyarázatot keresünk testvéreim erre a fajta magatartásra, ebben a mondatban, amit hallottunk, az ige is igazából azt mondja, hogy hát csak. Hát ilyen volt. De vajon testvéreim törvényszerű-e, hogy az ember a saját természetére kenje ezt az állapotot? Vagy pedig van menekülés ebből? És mielőtt erről beszélnék testvéreim, hadd higgyem fel a figyelmet mindenek előtt, hogy amikor erről beszélünk, akkor nem egy elvont, általános pszichológiai fejtegetésbe bocsájtkozunk testvéreim, hanem látnunk kell azt, hogy Isten a történelem konkrét helyzetében szól mindig az emberhez. Maga az a helyzet, amelynek fültanúi voltunk, és amelyet a Krónikák második könyve ebben a 28. fejezetben feljegyez. Egy konkrét történelmi helyzet, tehát Istennek mindig a konkrét helyzetben, a konkrét történelmi időben van üzenete az ember számára. Nem elvont lélekbúvárlat, amelyről szeretnék itten testvéreim a mai napon beszélni, mert a pszichológia ismeri azt, hogy ugyanazon az események egyik vagy másik ember életére másként hatnak, ugyanis vannak úgynevezett másodlagos tényezők, amelyeket az ember legtöbbször nem ismer. Hosszú beszélgetések után, szakemberek számára is hosszú beszélgetések után derül ki, hogy miért van, hogy ugyanaz a dolog más és mást vált ki embereknek az életéből. Itt egy konkrét történelmi helyzetről van szó. Azt is mondhatnám testvéreim, hogy nem csak arról a korról, amelyre még visszatérek, hanem a mi korunkról, a mai helyzetről, és benne a mi életünkről. A mi korunk ugyanis bár szeretjük azt hangsúlyozni, és egy kicsit álságos módon elhitetni magunkkal, hogy egy felvilágosodott kor, és különben minden előttünk lévő történelmi időszaknál, mégiscsak igaz testvéreim, amit az ember állapotára vonatkozóan a középkori teológusok így állapítottak meg, hogy Simul Justus et Peccator egyidejűleg bűnös is megváltott az ember. És azt hiszem, testvéreim, hogy ez a mai világ is igaz, hogy sok mindenben felvilágosult, de egyidejűleg bűnös és megváltásra szoruló. Mert a ma napjai úgy telnek, vagy legalábbis nagyon sok ember számára úgy telnek, mintha Isten nem létezne. Ha pedig létezik, akkor valami elmúlt fogalomként létezik az emberek számára, és vagy nagyon sok ember számára, és úgy van jelen, mintha Isten soha nem volna. Majd az ő ítélő szintje elé azért számon kérni a dolgainkat, amelyeket elkövettünk ezen a földön. Testvéreim, az első igazság, amelyet jó nekünk a szívünkben is, hogy Isten ma is a történelem ura, Isten ma is itt van, és Isten nem azért van itt, mert hiszik vagy nem hiszik az emberek, mert élik az istenes életet, vagy nem, hanem azért, mert ő benyújtotta a teremtés kezdetétől fogva az ő igényét. Az egész emberiség történetére, történelmére, és ezért úgy jött hozzánk közel, hogy ami a legdrágább volt neki, az ő egyszülött fiát elküldte az idők teljességében erre a világra, és nem csak elküldte, hanem engedte meghalni a bűnökért. Bűnösök keze által, hogy felvegye minden mi földi nyomorúságunkat. Hogy felvegye a bűneinket. És ezáltal, hogy felvegye, felveszi, megszabadítson, megmentsen minket belőle. Mert Isten szereti a bűnös ember, de nem szereti a bűnt. És nagyon világosan látja az életünkben, minket szeretne megmenteni, de nem a bűneinkkel együtt, hanem azt szeretné, hogyha a bűnöket elhagynánk, és ő hozzátérnénk az ő igazsága és szeretete szerint. A történelem testvéreim, amelyben szól hozzánk ez az ige, Júda királyának, Júda 12. királyának az ideje, Krisztus előtt a 8. századnak a vége, hogyha ez nem is mond sokat a testvéreknek, de legalább az mond, hogy Ézsaiás kortársa volt Akháb király, akiről szól ez a bibliai rész. Ennek a nagy profétának kortársa, aki éppen ebben a királyi udvarban működik, és hívja nagyon sokszor megtérésre, az Ézsaiás könyvében is utalást találunk éppen erre a királyra. És aztán ez a király megköt egy csomó rossz szövetséget abban a helyzetben, amiben van. A környező államok hívják egy szövetségbe, ő ellentmond Szíria, az északi országrész, Izrael. Ellentmond ennek a szövetségnek is, amikor háborúba keveredik, velük is legyőzik, akkor egy távoli hatalmat, Asszíriát, az akkori világnak a legnagyobb katonai hatalmát hívja segítségül, híres hadvezér vezeti, épp ezt a hadjáratot, az a Tiglath-Pileszer, akinek a agyaktáblát is megőrizték, az uralkodását, az ókori felett egyik legnagyobb hadvezére volt ekkor a Krisztus előtti 8. században. Ezt az ember hívja segítségül Akháb király. És aki ahelyett a segítséget hozna, végig pusztítja, mint egy megbünteti a környező birodalmakat, de döbbenetes módon megbünteti Júdát is. Akháb király is. Ez a büntetés, testvéreim, ha figyeltünk az igére, elég kemény volt, mert azt követelte tőle, hogy törje össze az úrházának edényeit, a szent edényeket, amelyek a templomban voltak, össze kellett törni, a templomot bezáratni, a saját vagyonát, a főemberek vagyonát, minden közvéket az országból összeszedni és elvinni ennek az asszír uralkodónak, ennek a hadvezérnek. És ha figyeltünk az igére, azt olvasjuk, hogy mindez nem volt elég neki. Ezzel nem tudta megváltani az ő szabadságát, sem népének a szabadságát. Pedig odaadta a szentedényeket, a saját vagyonát, azt is mondhatnám az ország vagyonának egy részét, de mindez nem volt elég. Ahhoz, hogy megmentse az országát. Ebben a 28. fejezetben viszont olvasunk valamit, testvéreim, amelyet én nem olvastam fel, odahaza, üssétek fel a Szentírást, és olvassátok el ennek az elejét, arról a háborúról szól, amelyet a testvér országgal, az északi Izraellel és Szíriával vívott Akház király is. Azt olvasjuk, hogy akkor, amikor vereséget szenvedett, nem csak a hadseregét verték meg, hanem 200 ezer ember, asszonyokat és gyermekeket is közöttük, fogságba ejtettek az ellenséges sereget, és amikor az országból ki akarták vinni, akkor egy proféta odaállt az izraeli király elé, és azt mondotta, hogy testvér népek ők, engedd haza. Ezt a 200 ezer fogva ejtettek. Mert Isten azt akarja, hogy a te testvéreidet szabadon enged. És ennek a profétának a szava meghallgatásra talál az északi király fülében, Izrael királyának fülében, és a júdai foglyokat, ezt a 200 ezeret szabadon enged. Ez az utolsó összeborulás, testvérei, a két ország fennállásának idejében, az északi ország és a déli ország fennállásának idejében, amikor a testvérek összeborultak. Amikor még elhitték, hogy nem egyik győzte le a másikat, hanem az Úr keze működött mindabban. És érdekes módon, hogy bár a 200 ezer emberét hazaengedik Akház király, valahogy ennek a nagy lelkűségnek az életében semmi tanjelét nem adja válaszot. Az ő népek közül 200 ezeret engednek haza, akik fogságba ejtettek. És ez valamit elárul, testvérei, erről a fajta életről. Testvérei, borzalmas a gonosz embernek az élete, mert soha nem éri át az irgalmasságot. Nem éri át a szeretetet, mert az irgalmasságot az mindig a gyengeségként éri meg a másik oldaláról. Nem éri át a szeretetet. A gonosz életnek a büntetése önmagában van, testvérei. Milyen borzalmas, amikor valaki épp ezt a legcsodálatosabb dolgot, az, hogy irgalmas hozzánk a másik ember, irgalmas hozzánk az Isten. Hányan vannak, testvérem, akik ma is azt a nagy-nagy szeretetet, amelyről beszél nekünk 2000 év óta az evangélium, hogy Isten irgalmas volt hozzánk Jézus Krisztusban is leszállt. Nagyon sok ember a gyengeség jeleként éli meg. Krisztusnak az, hogy engedelmes volt, ezt az engedelmességét, hogy végigment a szenvedés útján. Nem a ma isteni nagy szeretetként éli meg, hogy azért tette meg, hogy minket megváltson a szenvedéstől, hanem ahogy sokan kiáltották akkor a kereszt alatt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy milyen hatalmad van. Ha hatalmad van, akkor demonstrálj az erőt. Ma is, testvéreim, a világban sokan ezt várnák. Ha Istennek hatalma van, demonstrálja az erőt. Ezért borzalmas, mondom megint, mikor valaki nem érti, nem tudja átélni az irgalmasságot. Testvéreim, gondoljuk csak el, akik olvassák a Bibliát, ismerik a tékozló fiúnak a történetét. Mi történt volna, hogyha a tékozló fiú, mikor hazatér, nem azzal a gondolattal tér haza, amivel megindult, hogy atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, s hazajöttem, mint egy a véreseid közül, hanem hazament volna mellelegette, hogy én itt vagyok, akinek jár. Tudod, mert én a te fiad vagyok. Igaz, hogy eltöltöttem a magam részét, de te mégis apám vagy, és köteles vagy, hogy adj nekem valamit. Nem tudom, értitek? Mit jelent az irgalmasság, a szeretet és a megbocsájtás? És mikor Akáz királynak része van ebben, mert 200 ezer emberét engedik haza, valahogy az életében nem tükröződik semmi vissza, hiszen ezt olvastuk, hogy
A szorongattatás idejében, mikor az, akire támaszkodott, Asszíria kifosztja, elveszi mindenét, templomok kincseit és más egyebet, a saját kincseit, a főembereinek a kincseit, kifosztja az országot, még mindig oda megy. És akkor az ember megkérdezi, hogy hogyan van ez? Mert hogy ez nem az észnek a döntése. Nem testvéreim, hanem ez az emberi természetnek a döntése. Mert valahogy úgy van, az emberek többsége, döntő többsége, hogy szeret a győzteshez tartozni. Szeret a tömeghez tartozni. Akkor érzi magát is győztesnek, ha a nagy győztes tömeghez tartozik. Ennek megvan a pszichológiai leírása, ez társadalmi kutatások is nagyon szépen igazolják. Nem a megbocsájtástól várja a életének a döntő fordulatát, hanem a győzteshez való tartozástól. A világ többségéhez való tartozástól, mindegy, hogy az milyen és milyen értékeket van. Mindegy, hogy azt kívánja, amit hallottunk testvére, olyan többenetes, hogy elveszi, elkéri az a győztes hatalom tőle azt, ami drága neki. A vagyonát, az életet, a hitét, a templomát, a szent reményeket. Testvéreim, ma, amikor itt állunk ebben a 21. századi világban, és látjuk körülöttünk, ugye, ahogy szokták mondani, a fogyasztás nagy templomait, amelyek ugye a városok környékén megtelepettek hatalmas négyzetmétereken, akkor nagyon sok ember elhiszi, hogy ott van, amit adnak nekünk, csak mi az, amit kérnek érte? Ezt a kérdést nem sokan teszik fel. Higgyétek el, hogy a világ nem ad semmit ingyen. Akkor, amikor felkínálják a különböző akciókat, épp az elmúlt héten beszéltem egy emberrel, aki fejtegette nekem a sokszorozódás elméletét is, hogyan lehet kevés pénzből sokat csinálni, és úgy ránéztem meg arra az autóra, amivel jött, és nem láttam rajta a sok pénzt, és úgy mosolyogtam magamba. Vannak, akik is egy ilyen pénzügyi sikerkönyvet forgatott a kezében, mert épp úgy találkoztam vele. Vannak, akik elhiszik, hogy valóban létezik az, hogy a semmiből lesz a valami. És léteznek valami csoda receptet. És vannak, akik elhiszik, hogy hát majd a anyagi biztonság az ember számára elhozza a tökéletességet, holott épp arról beszél, hogy arról beszél nekünk az ige, hogy ez a világ, és megint mondom, Isten mindig a történelem konkrét idejében szól bele az életünkbe, és ma is szól, ahogy szólott Akház királynak az idejében. Ez kér. Semmit nem ad ingyen. Mikor egyet fizet és kettőt kap, tessék megnézni, hogy mennyibe került az a kettő. És mikor akciót hirdetnek, tessék megnézni, hogy mennyit tettek fizetni a végén, és én még csak a pénzről beszéltem. És mikor ez a világ kéri az életet, és kéri azt, hogy mindenedet add oda neki, akkor nézd meg, hogy mi az, amit kapsz, mi az, amit látunk társadalmilag testvéreit. Isten nélkül, az isteni szeretet és megbocsájtás nélkül azokat a hajszolt életeket, azokat a széthulló családokat, amelyek itt vannak a 21. századnak az elején, a mai magyar társadalomban, egy fogyasztó nemzetet. Ezek mindig vannak valósan, és ezt nem lehet tagadni. És közben kéri ez a világ is úgy tűnik, hogy sok mindent ad. Nem, testvérei. Nem, úgy kér el, hogy sajnos nem ad vissza. Belevezet az Isten nélküli tudatlanságba, testvérei. És az ember mentegetőzhet, hogy nem tud, mert sokszor nem szándékosan hagyja el a modern ember Istent, hanem tudatlanságból hagyja el, mert nem volt sohasem igaz ismerete. De tudjuk a testvéreim, ha valaki tudatlanságból rohan bele egy autóval a szakadékba, vagy szándékosan, csak az indítékban van különbség, az eredményben nincs. Mert mind a kettőnek halál a vége. Vagy ugye van egy nagy alapvető törvényi jogelv, a törvény nem ismerete nem mentesít annak felelőssége alól. Aki nem ismeri az isteni törvényt, ugyanúgy a halálba fog rohanni, mint aki szándékosan védkezik ellene. Ezért így Isten, a maga igaz ismeretére. hogy az ember az élet bármely helyzetében megmaradhasson az Isten akarata szerint. Testvéreim, nem csak akkor kerül távol az ember az Istentől, mikor megtagadja az Isten szemtől szembe, hanem akkor, amikor valaki nem számol vele. Nem számol a saját életében, nem számol a gyermekei életében, nem számol a jövendőben, nem számol a nemzet életében. Tudjátok, mikor Isten kihagyja az ember a számításaiból, akkor már baj van. Akkor már ott vagyunk, ahol az ember nem kellene, hogy legyen. Mert a Isten nélküli tudatlanság az a bűn, és a bűn zsoldja a halál, mondja a Szentírás. A halálba vezet. És testvéreim, egy kicsit olyan cinikus, amit az egyik felvilágosodást kori filozófus fogalmazott meg, hogy hát azért mégiscsak jobb hinni, mert hát ha Isten létezik, akkor sok betéteni való nincsen, ha pedig nem létezik, hát akkor olyan sokat végse tettünk hozzá. Ez testvéreim, ez a bizonytalanság, ez olyan messze van a bizonyosságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem azért jobb hinni, mert Isten hát vagy létezik, vagy nem létezik, hanem azért, mert Isten a mi személyes Istenünk, aki megvált és kiszabadít minket. Kiszabadít minket egy formális, egy hamis vallásosságból, hiszen azt olvassuk, hogy akkor, amikor Akház király bezáratta az ő istenének templomát, összetörte a templom edényeit, és nem ismétlen meg, amit már mondtam, hogy mi mindent tett meg, akkor felállította a Szíria isteneinek oltárait az utca szegletekre. Bele menekült egy másik vallásosságba. Testvéreim, ha valaki figyeli az irodásokat, éppen most a nyugat-európai államokban, ezekben a időkben nagyon komoly kérdést vett fel az úgynevezett multikultinak a léte. A multikulturális társadalom. És itt a napokban fogalmazta meg a német kancellár asszony, hogy úgy néz ki, hogy a multikulturális társadalom lehanyatlóban van, nincs jövője. Mert nem tudta integrálni az embereket, és széthullanak a társadalma, és ő mondta ki hosszú idő után először, hogy nekünk meg kellene újra találni, megbecsülni a saját keresztény értékeinket. Szó szerint így mondtam. Igen, testvérek, újra megtalálni a saját értékeinket, a saját gyökereinket. Újra visszatalálni ahhoz a szeretethez, amelyet Isten nekünk adott. Mert tudjátok, ez a hamis istenség oda vezet, amit itt hallhattunk, hogy Júdának minden városában és magaslatain az idegen isteneknek oltárokat állított fel, hogy töményezzen, és ezzel haragra ingerelte az Urat, az ő atyáinak Istenét. Nagyon érdekes, hogy honnan várta a megoldást ez az Akház király? A mások isteneitől. Testvéreim, hányszor belecsúszik az életünk, embereknek az élete, hogy nem attól az Istentől várják a megoldást, akit ismerünk, aki Szent Fiában, Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, hanem a mások istenektől, a világtól, gazdasági vagy politikai hatalmaktól várják az életüknek a megváltoztatását. Pedig az az Isten, aki a mi Istenünk, az atyáink Isten, akiket hordozott kegyelmesen nemzedékről nemzedékre, az egy személyes Isten. Aki személyesen érted, aki most itt ülsz, meghalt fiában, Jézus Krisztusban a Golgotai kereszten, ismer személyesen téged, és tudja azt, amit nem tud talán, ha te élettársad vagy házastársad, te, amit eltagadtál mindenki előtt, minden tudat-e életedből. És lehajol hozzá, hogy megszabadítson. És más Isten nincs ő rajta kívül. Ha van is, mondja a Zsoltár, azok olyanok, akik szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak. Olyan személyes Isten, aki megtette volna azt, érted? Amit megtettesz, az egyszülött fiúban nincs több. Talán már vannak testvérek, akik hallották, hogy mondjam el, hogy mi ez a szeretet. Van egy kedves történet erre. Egy egyszer egy ember egy hatalmas gödörbe esik, és kiabál onnan. Segítség, segítség! Arra megy Buddha, meglátja ezt a kiáltozó és vergődő embert ott a gödör mélyén, és azt mondja, hogy nézd, barátom, neked teljesen mindegy, hogy hol vagy itt fent a földszínén, vagy lent a gödörbe, a fontos az, hogy fordulj magadba, meditálj, és lélekben juss el a nirvánába. Nem érdekes a földön a hely, hogy hol vagy. És elmegy. Arra megy Muhammed. Hallja ezt a segítség szót, ezt a kiáltást. Lenéz. Azt mondja, nézd barátom, nagy Muhammed, nagy az Úr és az ő profétája Muhammed. Imádkozz hozzá, és neki hatalma van, hogy téged innen kivegyen és egyenessen a mennybe vigye. És elmegy. És arra megy egyszer Jézus. És hallja, hogy kiált valaki hangosan, segítség, segítség. Lenni. Meglátja ezt a kétségbe esett embert. Nem szól semmit. Behajol, megfogja a kezét. És kihúzza. És valamit elárul testvéreimhez. A hit a vallások etikájáról is. Ennyi. Krisztus ezt teszi. Nem nagy szavakat. Csöndben lehajol, és kiemel onnan a mélyből, ahol vagy. Mert ő személyes Isten, aki ma is nem csak szól, hanem cselekedni szeretne mindenki életében. Hogy senki nem mondhassa azt, hogy hát ez a természet, és ennek vagyok én az áldozata. Krisztusnak hatalma van, hogy magához fordítson minden életet. Amen. A 275. dicséretünk első versével beleljünk rá a halló igére. Váltott, megváltott gyermekeidre. akikért egy-egy ilyen felelősséget hordozol, és ezért is hívsz minket újra és újra, hogy találkozzunk veled. Ezért hívsz, hogy ne tudjuk a természetünkre kenni életünk irgalmatlanságait. Hogy ne kenjenek meg sokan istentelenségükben. És ne lehessen a természetre kenni, hogy csak hát ilyen vagyok. Nem neked hatalmad van minden egyes szívet úgy venni a kezedbe és úgy formálni, hogy kedves legyen az az élet. Köszönünk minden neked szolgáló, neked engedelmeskedő szívet. Köszönjük azokat a megnyilvánuló szereteteket, amelyek tegnap előtt, tegnap és ma is az úgynevezett 72 óra önzetlen segítség keretében nyilvánvalóvá válhattak ebben a városban is. Sok park, árokpart megtisztulhatott. Betegek talán láthattak megcsillanni egy-egy szeretetet, gyermekek, akik nehéz sorban vannak, hallottak egy-egy jó szót, áld meg mindenki életét, aki önzetlen volt arra, hogy tegyen valamit ezekben a napokban. Áld meg azoknak életét, akik segítségre szorulnak. Imádkozunk te hozzád beteg testvéreinkért, és imádkozunk azokért, akik szeretnék megkeresni a te igazságodat. És végezetül imádkozunk azokért, akik ezen a héten siratták és kísérték utolsó földi útján szerettüket. Vigasztalásoddal állj melléjük, és kísérd őket földi útjukon. A te fiad Jézus Krisztus szeretetéért hallgass meg azt is, amit csöndben elé teszünk.